Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Tribün. A Hit Rádió sportmagazinja. Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem a stúdióban Szabó Balázs és Nyírő Márk. Sziasztok, srácok!
Sziasztok! Köszöntünk mindenkit.
Így van.
Ez jó, ez egyszerre volt. Beszélni fogunk Steve Nashnek a kinevezéséről, az átigazolási piacnak a legnagyobb nyerteseiről, végigmegyünk a Premier League-en, a Szérián, a La Ligán és a Bundesligán, és mindannyian hozunk majd egy-egy csapatot, igazolást, akik, amelyek nagyon tetszik nekünk, vagy éppen úgy gondoljuk, hogy nem sikerült túl jól. Utána meg Forma 1-ről is fogunk beszélni, mert rengeteg témánk van a száguldó cirkusszal kapcsolatban, és lesz most is top 5-ös listánk, úgyhogy akkor vágjunk is bele. A hét social media bejegyzés rovatunkban azt a Steve Nash hoztuk, aki a Brooklyn Nets-nek lett a vezetőedzője, ő játékosként kétszeres MVP volt, tényleg egy fantasztikus legenda volt ő a pályán, és nagy kérdés, hogy edzőként is tud-e alkotni. Meglátjuk, a Brooklyn egyébként a buborékban kifejezetten jól teljesített, és meglepően a sztárjai nélkül, Durant és Irving nélkül tök jól tudtak játszani. A nagy kérdés, hogy milyen irányba fog elmenni Steve Nash. Már mi a véleményed a kinevezésével kapcsolatban?
Hát először is azt mondanám, hogy annyira nem játszott tök jól a Nets, mert ki is dugtak az első körben. Nyilván nagy sztárok nélkül, nem hiába kerestek új edzőt, és találtak egyébként mindenkinek a legnagyobb meglepetésére Steve Nash személyében. Itt beszéltük az adás előtt az Áronnal, hogy ez kicsit hajaz arra, mint ami az európai fociba történt Andrea Pirlo kinevezése. Ő is egy karmester, ugyanúgy, mint Steve Nash volt a Suns-ban sok ideig, ugye Emery Stoudemire-rel, vagy a Sean Marion, így voltak így hárman, egy óriási triót alkottak Mike D'Antoni edzése alatt, úgyhogy elég jó trénerek alatt játszott Steve Nash, egy zseni volt a pályán, kétszeres MVP, csak ugye mély víz neki most ez a szerep, kérdés, hogy mit tud alakítani. Egyébként egy nagyon erős, masszív keretet kap Durant-tel, Irving-gel, és ugye most lesz majd egy szabadügynökpiac, lehet, hogy be tudnak húzni egy-két nagyobb nevet is. Én izgatott vagyok, mert személyiségileg nagyon bírom a Steve Nash-t, biztos sokan tudják, kanadai srác volt, egyszerre tudott zseniálisan focizni és kosarazni, és nem is olyan magas, de focisták között magasabbnak számított, és valahogy jobban menne ki a kosár, és így kezdett el kosarazni, és tényleg nem hiába volt többszörös All-Star, rengetegen szerették a játékát, mindenki kedvelte őt. Szerintem egy színfoltja lesz a következő szezonnak.
Hát én is kíváncsian várom. Akkor még, amikor Steve Nash volt, nem néztem az NBA-t, és tényleg nekem azért az NBA-vel való kapcsolat, szurkolás az viszonylag újabb, de pont az egyik ilyen régi játékos, úgymond retro játékos, akit kifejezetten megszerettem, és jobban utána néztem, a Steve Nash volt, és lehet, hogy pont azért, mert nem csak kézzel bánik nagyon jól a labdában, hanem lábbal is, és tényleg olyan trükköket tudott csinálni, hogy látszódott az a labdarúgói múlt nála, tényleg, meg egyébként egy nagyon-nagyon szerethető figura volt, meg tényleg benne volt az, hogy egy karmester a pályán tud úgymond varázsolni, nagyszerű dolgokat mutatni a pályán, és emellett a karaktere is egy igazi vezér volt, nagyon szimpatikus srác volt, és kíváncsi vagyok, hogy az edzőként tudják kamatoztatni, mert valóban nagyon sok mindenben hasonlítő, mind a játékos karrierje Pirlóra szerintem, és abban is hasonlít, hogy úgymond 0 kilométeresként beáll egy nagy csapatnak vezetőedzőnek, ahol egyből teljesítenie kell, úgy, mint a Juventusnál, a Ronaldóékkal, Pirlónak nem sok ideje lesz, hanem egyből eredmény kell elérni, és ugyanígy Irvinggel, Durant-tel, Nash-nek azonnal eredményeket kell tudni szállítani, úgyhogy nem lesz itt évek, hogy bele...
Maradjunk egy kicsit inkább az NBA-nél. Két példát hoznék föl, akik előttünk vannak, akik komolyabb edzői tapasztalat nélkül kaptak csapatokat. Az egyik az Jason Kidd, aki a Milwaukee Bucks-t kapta meg pár éve, és csúfos távozás lett a vége. És a másik, akit hozok, az pedig a Steve Kerr, aki, mint tudjuk, felépítette. Ugye elindult Mark Jacksonnal a Golden State-nek a felvirágzása, de ő volt az, aki bevitte őket a bajnoki címekbe, akivel nyertek 3 bajnoki címet, igaz, el is vesztettek egyet 3-1-ről, de Steve Kerr úgy került be a vezetőedzői pozícióba, hogy előtte volt TV kommentátor, tehát már volt jó rálátása a csapatokra. Steve Nash nem volt ilyen szerepkörben, ezért is kérdéses, hogy hogy fog szerepelni, mert nem ismerik a szakmai tudását sokan. Steve Kerrnél azért kibontakozott, de ő, ahogy mondtad, egy olyan személyiség, aki egyesíteni tudja az öltözőt, mindenki fölnéz rá, bőrszintől, hovatartozástól függetlenül. Nagyon sokan elfogadják, és tényleg egy ilyen önfejű sztároknál, mint Kyrie Irving vagy Kevin Durant, ez egy kulcs tényező lehet.
Hát igen, főleg annak fényében, hogy azért sokak szerint Kevin Duranttal ugye jó kapcsolatot is ápol, ami tényleg kulcsfontosságú lehet az ő pályafutásában, és tényleg az öltözővel való kapcsolat kialakításába. Úgyhogy egyébként én akárcsak Pirlónak a szereplését, az övét is kíváncsian várom. Annak ellenére, hogy egyébként én sem vagyok egy nagy NBA követő, de ez a sztori, ez mindenképpen úgy érintett, hogy hát lehet, hogy ezek után még nézni is fogom.
Igen, biztos vagyok benne, hogy ez lehet az egyik kulcs, hogy tudja a sztárokat egy irányba terelni, valószínűleg ezért is vitték oda Nash-t. A nagy kérdés, hogy mennyire érti majd a játékrendszereket, vagy azt így edzőként mennyire tudja átadni, mennyire tud meccselni, mert abban biztos vagyok benne, hogy mind Nash, mind Pirlo a pályán, annól, mikor játékos volt, nagyon-nagyon értett magához a sporthoz, nagyon-nagyon jól átlátta, karmesterek voltak. A nagy kérdés, hogy a meglévő játékosai be tudja majd építeni egy rendszerbe, és megtalálja az ő játékosainak, hogy mi a legjobb, meg az ellenfélből fel tud-e majd készülni. Pirlónál és Nash-nél is ez lesz a nagy kérdés, de mindenképpen nagyon izgalmas, és a szurkolók, főleg a semleges szurkolók, ezt kifejezetten váratják mind a két edzőnek a karrierjét.
Abszolút, abszolút. Egyébként hogy áll most a rájátszás, Áron?
Hát itt a Bucks-ra akarsz utalni?
Mikor? Kedvenc csapatodra. Wisconsin-i alakulatok, ugye az Áron kedvenc csapatai, Green Bay Packers.
Mondjuk a baseballban egyébként nem a Milwaukee Brewers-nek szurkolok.
Hogy?
Elgondolkodtam rajtad ott egyébként. A Moneyball című film miatt annyira kialakult az Oakland Athletics-szel egy ilyen kapcsolat, nagyon szeretem azt a filmet, és pont az első mérkőzések, amit itt Magyarországon adtak a baseballban, az is Oakland Athletics volt, és az első héten láttam két meccset is, és nagyon szimpatikus volt a csapat, meg amit játszanak, tényleg nagyon jó játékosaik vannak, mint Simeon, mint Chapman, meg a tényleg most a top 5 legjobb csapatban benne van pont az Athletics, úgyhogy akár még a rájátszásban okozhatnak meglepetést, és az ember érzi belőle, hogy amikor van egy csapat, és akkor megvan a szimpátia. Most ez kivételesen nem Wisconsin-i csapat volt ott a baseballban.
Annyi megvan, hogy zöld.
Igen, ugyanúgy zöld-sárga, mint a Packers, meg mint a Milwaukee.
Ne szaporítsuk a szót, szerinted tud innen fordítani a Bucks?
Hú, ez nagyon jó kérdés. Előző héten, vagy két héten ezelőtt tippeltem azt, hogy a Heat ki fogja ejteni a Bucksot, és hát egyelőre sajnos ez be is jön. A nagy kérdés, hogy Budenholzerék tudnak-e váltani, mert támadásban nem működik az, amit Jániszék játszanak, és úgy tűnik, hogy Middleton nem fog egyedül meccset nyerni, és ez most beigazolódott, ami ez komoly probléma, úgyhogy rendszer szinten kell valami kitalálni, mert a Heatnek minden megvan ahhoz, hogy le tudja lassítani Jánisz, meg a Bucksnak a fő fegyverét ki tudja venni, támadásban pedig jól működik, a Bucks egyébként jobban a palánkot védi, és a legjobb hármasozó csapat a ligában az talán a Heat, akár Hero-val, akár most nem biztos, hogy a többi hármas is mind eszembe fog jutni, Jimmy Butler pedig egy igazi vezér. Hú, jó kérdés, szoros meccset várok, biztos, hogy visszajön a párharcba a Bucks, de szerintem 4-3-mal tovább fog menni a Heat.
Egyébként akár csak a legutóbbi meccsen azért már szorossá tudták változtatni azért az állást, és tudtak fejlődni az első meccshez képest, úgyhogy szerintem azért ez a végén biztos, hogy egy nagyon kiérezett
meccs. Abszolút, biztos fog nyerni meccseket a Bucks, de innen nagyon nehéz dolguk lesz, mert Eric Spoelstra személyében nagyon jó edzője van a Heatnek, már többször is bizonyított egyébként, ugye LeBron James székkel. Nagyon jól összerakta idén is a csapatot, mert tényleg ez egy nagybetűs csapat van a Heatben. Nyilván egy kicsit kimagaslik Butler, meg tényleg most playoff üzemmódba kapcsol, de az összes játékos, aki körülveszi, egy csapatként dolgozik körülötte. Egyébként Iguodala is nagyon szépen beépült a csapatba. Egyébként nekem a személyes kedvencem a Bam Adebayo a Heatből. Nagyon sok oldalú játékos.
És ő abszolút fizikálisan fel tudja venni a versenyt Giannis Antetokounmpóval, és talán ő is a kulcs, hogy le tudják lassítani. Nagyon kíváncsian várom, hogy mit tud kezdeni a Bucks, mert például, hogyha nézzük a Utah Jazz Denver Nuggets meccset, ahol 3-1-ről tudott felállni a Nuggets, és megfordítani 4-3-ra a párharcot, úgyhogy itt azért tényleg 4 meccset kell nyerni, vissza tud jönni a Milwaukee, de innen már nagyon nehéz lesz, és ezt kellett volna elkerülnie mindenképp a Bucksnak, hogy elengedi Paul egy ekkora előnybe, mert szerintem a liga egyik legjobb edzője az Paul Stry, és a Torontóban Nick Nurse, és hogyha tovább tud menni a Toronto a Boston ellen, ami szintén nagyon-nagyon izgalmas párharc, akkor egy hí Toronto hatalmas taktikai edzőcsata lehet.
Így van, azzal egyetértünk.
Hát akkor menjünk is tovább a hét vitatott témájára, amelyben az átigazolási piacot fogjuk kiértékelni. Még nagyon sok van ebből az átigazolási időszakból, még sok játékos fog csapatot váltani, de így is olyan sok játékos váltott csapatot, nagyon sok igazolásunk van, úgyhogy végigmegyünk a topligákon, és mindannyian hozunk egy-egy csapatot, vagy egy-egy igazolást, ami számunkra kifejezetten érdekes. Kezdjük a Premier League-el, és akkor Balázs, téd a megtiszteltetés, hogy hoz számunkra egy csapatot.
Én a Barcelonát fogom hozni, mert hiszen az adásunk alatt robbant a hír, hivatalosan elmondható, hogy Messi kijelentette, hogy marad ennél az FC Barcelonánál.
Ennél.
Az új építkezésnél.
De akkor csalódott vagy? Az jön ki a hangodból, Balázs, hogy marad Messi.
Nem örülsz, hogy a klub legenda? Minden idők legjobb futballistája, egyik legjobb futballistája marad valószínűleg egy évet még
már
a csapatnál.
Tényleg igen. Is örülhetné, hogy vége a szappanoperának.
Nem, én vártam, hogy végre Messit lássuk kiteljesedni ott, ahol végre egy olyan edző lehet az ő pártfogoltja, aki tudja egy rendszerbe beépíteni. Nagyon tetszett egyébként, amit körbe is küldtünk a csoportba, Gundel Takács Gábor írása, aki elmondta, hogy tulajdonképpen Lionel Messi olyan ember, aki szeretné élvezni a játékot, de abban a pillanatban, hogy ránehezedik a súly, abban a pillanatban elveszik az átütő robbanékonysága, ereje, ami őt jellemzi. És ezért van az, hogy akkor, amikor ott kell lennie egy döntő helyzetbe, egy döntő szituációba, akkor nem tud helytállni, egy argentin csapatot nem tud a hátán vinni, és ezt a Barcelonát se tudja edzőjátékosként a hátán viselni. Ezért én egyébként őszintén szólva lehet, hogy nagyon sok mindenkit megbotránkoztatok, hogyha Barcelona drukkerek hallgatnak minket, de én nem örülök neki, mert végre elkezdődhetett volna egy új korszak a Barca életében. Lehet, hogy így is elkezdődik, és lehet, hogy Messivel, de akkor Ronald Koemannak nagyon nagy felelőssége lesz, hogy Messit irányítani tudja, és Messivel megtalálja azt a közös hangot, ami alapján Ronald Koeman kialakítja majd a csapatnak a rendszerét, fölállít egy rendszert, azt sikerre is viszi, és ennek Messi egy olyan éke lesz, egy olyan pontja, amin befejezi majd a dolgokat. De ez szerintem kulcsfontosságú, és igazából, hogyha ez nem jön össze, akkor Messi inkább menjen, és mondjuk menjen egy Citybe. És tényleg, amit eddig beszéltünk, egy 3+2 éves konstrukcióval, inkább csinálják meg ott a sikert.
Szerintem ez erről szól, hogy Bartomeu nem akarta elengedni Messit most így ingyen, hogy még a szerződése egy évig odaköti a Barcelonához, és 700 milliót kellene fizetnie egy csapatnak, hogyha ki akarják vásárolni, és arra abba sem volt hajlandó belemenni a Barcelona, hogy akkor 100 millió, 150 millióért elengedjék Messit. Ez a Barcelona becsületéről is szólt, vagy hogy mondjam, a magának az elnöknek a gőgjéről, hogy ő egyszerűen nem akar behódolni Messinek.
Várjál, ő azt mondta, hogyha Messi marad, ő akkor lemond. Meg ezt ígérte a szurkolóknak, hát, hogyha maradásra bírják Messit, én nem megy el, akkor ő lemond.
Igen, de azt is hozzátett, hogyha Messi kimondja a sajtóban, hogy személyesen Bartomeuval van baja, és hogyha ez egy személyes ügy, akkor hajlandó távozni. Így ezzel is egy kicsit jó, le akarja járatni
hát
Messit.
Igen, tehát hogy igazából ezt fogjuk fel úgy, hogy ez zsarolás, és igazából szerintem ez nem elnökhöz méltó.
Igen, én ezt akarom mondani, hogy én örülök, hogy így alakult a dolog, tehát nem úgy fogunk emlékezni erre a Barca-Messi házasságra, ami elromlott és megtört, és az marad meg bennünk, hogy a Messi ott hagyta a
süllyedő hajót.
Hát, süllyedő hajót, tényleg azt a csapatot, ami már nagyobb volt, hanem tényleg talán jövőre békesség lesz, tényleg úgy tud elmenni, hogy címeket nyernek, akár megnyerik a bajnokságot, vagy akár lehet, hogy túl sokat gondolok a bajnokok ligáját, tehát szépen tudnak elválni. Tényleg tök nagyon rossz visszagondolni arra, hogy a Cristiano Ronaldo hogy hagyta ott a Madridot, annak ellenére, hogy éppen tripláztak, ott hagyta a Madridot, és nem volt szép, hogy elváltak, hogy nem is volt szép búcsúztatása Ronaldónak. Itt legalább meg lehet ezt játszani, hogy nem úgy hagyják el egymást, hogy nem is köszönnek el egymástól. Szerintem ez fontos. Ekkora klub legendánál.
Abszolút egyetértek, hogy szerintem is így Messi jöhet ki talán ebből győztesen. Lehet, hogy tény, hogy egy évig ebben a Barcelonában kell még úgymond játszani, és egy Manchester City-ben, Guardiola rendszerében, úgyhogy ott olyan játékosok veszik körül, akik egy helyzetbe tudják hozni Messit. Messi könnyebben tudná akár Sterlinget, Gabriel Jesust, Aguirot helyzetbe hozni, meg ott nem kellene teljesen a 16-osig visszalépnie a pályára, és felvinni a labdát, és karmestert is játszania, és meg egyben
befejeződ is. De Bruyne pedig adhatja neki a labdákat.
Persze, tehát, ott megvan a rendszer, és nem Messi vállán lenne minden teher, nem lenne egyszerre karmester, nem kellene egyszerre befejező lenni, hanem hozzá tudna adni egy nagyon erős csapatot. De így legalább a Barcelonában szerintem még egy évet ott tölt, úgymond egy ilyen levezetés, vagy egy ilyen búcsúkör. Tehát meglátjuk, hogyha a vezetőség tudja bizonyítani, hogy
van váltás. El tudja búcsúztatni az összes ellenfele.
Egy-egy gólnal.
Spanyolországban mindenki el tud tőle búcsúzni. Emlékszünk Kobe Bryantnek az utolsó szezonjára, amikor mindegyik stadionban elköszöntek tőle. Reméljük lesznek nézős meccsek, ahol el tudnak tőle köszönni, és tényleg akkor így lesz fölvezetve az egész szezon. Nem fog a levegőbe lógni, hogy akkor még hosszabbít, hanem tényleg akkor ő már úgy készül a folytatásra. Ez valószínűleg egyébként januárban már kiderül milyen szabály? Bosman szabály miatt ugye januártól már lehet vele tárgyalni, mert kifut a szerződéséből. Ez egy ilyen jó kis hattyúdal lenne ott Spanyolországban.
Igen, a Barcának van egy éve meggyőzni Messit, hogy maradjon, és bemutatni egy olyan struktúrát, hogy még érdemes itt maradnod, mert fogsz nyerni címeket, és ez a legjobb hely neked számodra, de hogyha Messi ezt nem fogja érezni, akkor abban a pillanatban valószínűleg a Manchester Cityhez tovább vagy más csapathoz. Itt most nyert egy kis időt magának a Barcelona, Messi is talán jobban megmarad a legendája, úgyhogy most ezzel talán a nagy drámákat eltompítottuk és elcsúsztattuk egy évvel később, de aztán még lehet, hogy lesz egy nagy fordulat, és marad
egyébként
Messi.
Egyébként, ha már így az átigazolásokat fő témánk, és ami kapcsán fölmerült ez, ugye elindított volna egy dominót az, hogy Messi elhagyja Barcelonát, most valószínűleg nem lesz annyi meg olyan játékosra szüksége Barcelonának, és valószínűleg nem is hagyják el olyan kulcsjátékosok a Barcelonát, mint például Luis Suárez, aki Messi egyik legjobb barátja, valószínűleg ő is még maradni fog. Lehet, hogy Vidal is marad, ki tudja, bár semmi szükség nincs ott rá.
Hát őt az Interhez mondják nagyon, meg elméletileg az Inter azért nem szerezte meg Tonalit, mert Vidált akarják
de
inkább
mondom,
a középpályára.
De mondom, ez egy ellentétes dominó effektussal bírhat, teljesen felborulnak ezek az elképzelések, ezek a pletykák, ugye már mindenki várja, hogy elinduljanak a bajnokságok, egyébként, hogy az, arról lehessen beszélni, ne ezekről a szappanoperákról.
Hát de egyébként visszatérve ahhoz, hogy ugye azt mondtad is, Márk, hogy ne így érjen véget ez a házasság így a Barca és a Messi között. Én egyébként azért azt emelném ki, hogy most persze egy kicsit reflektálok a Forma 1-re és a Fettellel kapcsolatban. Mind a kettőnél én ugyanazt látom, hogy a vezetőség elrontott valami nagyon nagyot. És igazából én nem szeretném ilyen esetben azt, hogy ez a házasság olyan szépen érjen véget. Én azt szeretném, hogy a klasszis, az klasszis maradjon. És egy vezető, egy rossz vezető, az ne tudja befolyásolni a klasszisnak a szereplését. És szerintem ilyen esetben inkább jobb, hogy menjen. Én ezzel magyarázom igazából azt, hogy szerintem jobb lett volna, hogyha most elbúcsúznak.
Messi klasszis lesz szerintem ugyanúgy, mint ahogy ebben a szezonban is bebizonyította, hogy bármennyire égett a ház, nyilván, azért az ő teljesítménye még mindig fantasztikus
csak
volt.
Csak az már nagyon rossz volt látni, amikor egy Piqué mondja egy meccs után, hogy hát baj van a vezetőséggel.
De ezt tehát, most már tudjuk, márciusban megoldódhat.
Hát igen, csak márciusig mennyi idő van? Tehát, hogy mondtad, hogy lehet, hogy meggyőzni Messit egy jó szerepléssel, meg a sikerek, de március az már késő lesz, szerintem.
Hát igen, ebben biztos vagyok, úgyhogy nekem az a véleményem, hogy ez egy búcsú egy év, és megy tovább Messi.
A lényeg, hogy Messi marad. Minden ez a hungarokat talán örülhet.
Igen, igen. És akkor menjünk át a következő La Liga csapatunkra, mert még van még pár bajnokságunk, és szalad az idő. Márk, mi a te csapatod?
Hát... Én mindig is szerettem a Valenciát, de most teljesen fogom a fejemet, ami ott történik. Ott is egy elképesztő elnök van, aki széjjelveri a csapatot. Ingyen elengedték a csapatkapitányt, Dani Parejót, ment a Villarrealba. Ők lesznek valószínűleg a negyedik, ötödik erő a spanyol bajnokságban, már mint a Villarreal. Elengedték a csatárukat, elment a Leeds Unitedba. A Rodrigo, nagyon gyors, nagyon egyébként spanyol válogatott csatárról beszélünk, tehát szétesőben van a Valencia. Én nagyon szomorú vagyok, hogy ezt kell látni, mert az utóbbi években egyre szép építkezést hajtottak végre, ugye megnyerték a spanyol kupát is tavaly előtt, úgyhogy én sajnálom, hogy ez történik Valenciában.
Igen, ráadásul nekik volt egy elég rossz korszakuk a 4-5-6 évvel ezelőtt, és most végre úgy tűnt, hogy talpra tud állni a Valencia, és most megint úgy tűnik, hogy lefelé mennek. Én egy hasonló ilyen másodhegedűs spanyol csapatot hoztam, ami így a Real Madrid és a Barcelona mögött tevékenykedik.
Kitaláltam?
Szerintem tudod.
Nem a Real Betis, de szevillai alakulat, ugye?
Így van, ez abszolút a Sevillára van szó. Egyébként a Betiszt is lehetne hozni, mert ők is tök jól építkeznek, de a Sevilla megszerezte Ivan Rakiticet a Barcelonától 1,5 millió euróért, ami egyébként bizonyos feltételeknek a teljesítésével lehet majd további 9 millió euró is, megszerezték Szuszót az AC Milántól, aki kifejezetten tudott fejlődni a Milánban, és megmutatta azt, hogy még bőven van az ő tankjában. Megszerezték egyébként a Oscar Rodriguez-t a Real Madridtól, aki volt kölcsönben a Leganesben, úgyhogy nagyon jól építkezik ez a Sevilla, és hát Lopetegóival beszéltük is, hogy Európa Liga győzelmet tudtak szerezni, Banegáék, és ebben a Sevillában még nagyon sok lehet, és most kifejezetten minőségi játékosokat tudtak igazolni, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy a Sevilla majd a bajnokságban is tudjon valamit villantani, mert azt láthatjuk, hogy az európai kupasz sorozatokban az egymeccses vagy kétmeccses párharcokra nagyon jól fel tudnak készülni. Én már nagyon örülnék, hogyha Sevilla mondjuk arra a szintre el tudna jutni, hogy az Atletico Madriddal harcoljon hát a harmadik helyen.
Azért ez már az előző szezonban megvolt, hiszen 70-70 ponttal zártak a harmadik, negyedik helyen, úgyhogy szerintem harmadik erőnek biztos, hogy előre léphet a Sevilla, igen.
Igen, és azt szerintem nagyon jót tenne a spanyol bajnokságnak, hogyha nem feltétlenül a Real Madrid és a Barcelona harcát látjuk, hanem olykor a Atletico Madrid, és hát ha egy Sevilla fel tudna lépni. Úgyhogy nincsen nagy pénzügyi háttere a Sevillának, de nagyon-nagyon okosan építkeznek. És akkor menjünk tovább a következő bajnokságunkra, ami a Premier League lesz. Balázs, melyik csapatot hozod?
Hát én az építkező Chelsea-t mondanám, akik ugye megvették a nagy reménységet Timo Wernert a Lipcsétől.
És hát nem csak őt?
Hát nem csak őt, hiszen azért kiemelném Thiago Silva érkezését is, aki hát a hátvéd sort nagyon erősítheti. És hát igazából nagyjából úgy beérhet valamilyen szinten Lampardnak az építkezése, mert most azért tud olyan emberekre építeni, akik klasszisok is, akik már megéltek is sikereket, és azért kíváncsi leszek, hogy jövőre hova érhet föl ez a Chelsea.
Igen, meg azért meg kell említeni még Ben Chilwellt, akit a Leicester City-től vettek meg, szerintem ő a világ öt legjobb bal hátvédje között ott van most jelenleg. Lehet, hogy kicsit elfogultan nyilatkozok.
Kicsit, de igen. De nyilván nem olyan jó, mint Andy Robertson. Yeah.
Szerintem olyan hatalmas különbség nincs a kettőjük között. Szerintem szintén Ben Chilwellben rengeteg van, úgyhogy én hatalmas fogásnak tartom őt a Chelsea-nél. Havertz is lehet, hogy érkezik, most már a sportorvosira várunk, úgyhogy nagyon épül ez a Chelsea, és most a nagy kérdés, hogy Frank Lampard nyomás alatt tud-e majd építkezni. Ziyech is egyébként a Chelsea-ben van, úgyhogy az a támadósor nagyon-nagyon jól néz ki, és azért már ebben a meglévő Chelsea-ben is voltak tehetségek, és meglepően jó szezonjuk volt, és most legalább egy 4-5 húzó név érkezett. Thiago Silva nagyon fontos lesz abban a védelemben, mert rengeteg gólt kapott a Chelsea. Hát kapusposzton kellene még valakit igazolni Kepa helyére. Meglátjuk, a Chelsea akár nagyon nagyot dobantat idén. Szerintem és még egy év kell majd azért.
Már ugye tavaly is a negyedik helyen zártak, ami azért jó, és már bajnokok ligájába indulhatnak, úgyhogy azért ez beérhet.
Márk, mi a te csapatod?
Én a Manchester United-et hoztam. Egyelőre még nem tartanak a nagy bevásárlásnál olyan szinteken, mint például a Chelsea, de igazoltak egy ígéretes holland tehetséget, Dani, hát tehetséget 23 évesen már nem szokta ezt mondani.
De abszolút mondhatjuk rá,
de
hogy
ígéret. Tényleg már egy arany generációnak nevezhetjük azt a csapatot, amelyik a tavalyi szezonban eljutott a Bajnokok Ligája elődöntőjéig. Gondoljunk csak Delictre, vagy Frenkie de Jongra. Ők már a top csapatokhoz kerültek.
Hát vagy most pont Ziyech, aki a Chelsea-hez került.
Chelsea-hez került, Van de Beek pedig a Manchester United-ba. Van der Sarrel is búcsúzott tőle. Ugye tudjuk, hogy ő volt a United-nek a korszakos kapusa, és azt mondta a United vezetésének Twitter bejegyzésben, hogy vigyázzatok a fiúra. Tehát ő is azért óvatos vele, reméli, hogy beválik majd a,
hát igen, a
United-nál.
Azért voltak nem túl jó igazolások az elmúlt időszakban.
De most egyébként ugye Fernandesszel nagyot húztak a télen. Tényleg most lehet olyan középpályán úgy tudják alakítani a sorokat, hogy Pogba is felszabadultan tud majd játszani ennek következtében. Viszont én a Unitednál hiányolom a védőknek az érkezését. Kicsit ott rövidnek tartom a variációs lehetőségeket. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak húzni. Ugye október 1-ig kitolták most az átigazolási szezont a koronavírus miatt, még itt is lehetnek nagy húzások.
Hát az a United középpályán kifejezetten jól néz ki, Van de Beek, Bruno Fernandes, Pogba, az egy nagyon erős hármas lehet, meg azért még ott bőven van rotáció, meg ott van Greenwood is egyébként, meg a támadó sorban is Rashfordék, Martialék okozhatna meglepetést, úgyhogy össze lehet rakni ezt a United-et. De volt egy ilyen vicces mém.
Egyébként Jadon Sancho-t mondják még a Dortmundból, de ott lehet, hogy nem fog ez összejönni a United-nak.
Hát talán a vírus miatt, most talán United nagyon erős pénzügyileg, de talán most ők sem biztos, hogy 100 millió szeretnének fizetni Sanchoért, de arról tényleg beszéltek. De volt egy ilyen mém egyébként, hogy a Bruno Fernandes volt egy, aki a legtöbb büntetőt harcolta ki most itt a Premier League-be, és Van de Beek volt az, aki a legtöbb büntetőt harcolta ki a holland bajnokságba. Úgyhogy volt egy ilyen vicces, hogy akkor még több büntetőt kaphat a United a következő szezonban.
Izgalmas lesz a United. Áron, te kit hoztál? Csak nem a Liverpoolt?
Nem a Liverpoolt hoztam. Hát nem nagyon igazoltunk senkit. Egy görög balhátvédet igazoltunk, akinek a nevét most nem is tudom fejből,
tehát
és nem is mondanám.
Tehát akkor a hatodik legjobb balhátvéd most van a világon, ugye?
Igen, mert a Liverpoolhoz került. én Willian leigazolását hoztam az Arsenalhoz, mert szerintem egy kifejezetten jó képességű játékosról van szó, aki tény, hogy már nincs talán a karriere csúcsán, de még mindig lehetnek nagyon jó évek benne.
Egyébként sok mindent elárul az Arsenalról, hogy a Chelsea-ben kiöregedő játékosokat veszik meg évről évre. Ugye volt David Luiz, Petrocek is ilyen húzás volt, meg még sorolhatnánk. Tehát, hogy kicsit ezzel bekategorizálják magukat a Chelsea alá. Tavaly évben nem volt már annyira húzó ember William Chelsea-ben.
Igen, ezzel nehéz lenne vitatkozni, de Arteta-nak van egy fiatal magja, és nagyon sok olyan játékosa, akit le kell váltania, nem feltétlen mentálisan, meg a játékrendszerben nem feltétlen illenek Artetához, és meg kell találni a saját csapatát. És nagyon sok fiatal tehetsége van. És William pedig egy nagyon jó vezére lehet ennek a fiatal csapatnak, meg Arteta rendszerébe szerintem nagyon jól beleéhet. És valószínűleg nem hosszú távon lesz Williamnek hatása, nem 4-5-6 évig fogjuk őt itt látni, hanem a következő két évben lehet Artetának egy nagyon fontos embere a pályán. És a fiatal csapathoz egy William nagyon jól passzolt, és amíg ez az Arsenal Artetával fejlődik, és szinteket tud lépni, addig egy áthidaló megoldásnak, egy ilyen segédeszköznek William nagyon jó lehet. Nekem ez egy okos igazolásnak tűnik. William is legalább top csapatba maradhat, londoni csapatba maradhat, számára is jó, úgyhogy nekem ez egy okos igazolásnak tűnik.
Meglátjuk.
És akkor még egy utolsó bajnokságunk van, beszéljünk a szériáról. Márk, akkor most te kezd. Melyik csapatot hoztad?
Én Olaszországból a Juventust hoztam, nyilván, kedvenc csapatom. Pillóval most újjáalakulóban van a csapat. Érkezett egyébként már korábban Arthur, Pjanicser cserébe. Rengeteg korábbi alapembert elengedtek, mint például Matuidit, hallani arról, hogy Kedira és Higuain is lapátra kerül. Ezért egyébként egy középcsatárt keres a csapat, úgy volt, hogy már papíron megegyeztek Suárezzel, ki tudja, lehet, hogy mégse tud jönni, mert ugye elemeztük, hogy Messi miatt lehet, hogy maradni fog Barcelonában. Így áll a Juventus, igazoltak egy amerikai középpályást, McKennie-t a Schalkéból. Kíváncsi vagyok, hogy mire lesz képes. Cserének biztos jó lesz olasz kupára. Bizakodó vagyok egyébként Pillót illetően.
Vársz még igazolást a Juventushoz?
Persze, egy középcsatárt várok. Várok egy jobb hátvédet is, mert Danilo Cuadrado van a jobb hátvédben, de szerintem még fog érkezni valaki. Egyébként Alexandro is árnyéka volt önmagának a tavalyi szezonban.
És Arthur mennyire lehet fontos szerepe a Juventus középpályán?
Szerintem nagyon sokat várnak majd tőle. Ő is mondta, hogy neki megtiszteltetés, hogy Pirlo alatt focizhat. Ő volt a példaképe. Most nyilván Juventus mezbe aludt egyébként gyerekkorában, ilyenkor mindig kiderülnek ilyen dolgok, de szerintem őre fog építeni Pirlo a regiszta pozíciójában, úgyhogy én sokat fogok várni tőle. Remélem, hogy a brazil mentalitását azt otthon hagyja. És föl tudja venni a Juventusnak azt a katonás stílusát.
Meglátjuk. Balázs, mi a te csapatod?
Na, hát én két öreg rókát hoztam, hogyha így is nevezhetjük, hiszen az AC Milan ugye bejelentette Zlatan Ibrahimovic maradását a csapatnál, és 21 nyaráig igazából hosszabbítottak a svéd sztárral. És a másik az, hogy 5 évvel 25-ig meghosszabbították Immobile szerződését a Lációba, ami nagyon fontos, mert az ő vezetésével ért a negyedik helyre a Láció a tavalyi évben, és hát azért még 30 évesen is szórja a gólokat, ami azért becsülendő az ő szempontjából.
Számomra Immobilével az érdekes, az lenne a nagy kérdés, hogy ő csak a Lációban tud ennyire jól teljesíteni, vagy más csapatban is szórna ennyire a gólokat, mert akkor nagyon megnézném, meg nem is értem, miért akarják
megnézheted, mert ugye Juventusban volt, a Torinóban jól ment neki, onnan igazolta le még a Dortmund, és ott nagyon besült. És úgy került a Lációhoz. és már egyébként elég idős, tehát hogy ő jó, van, jó helyen van most ott.
Igen, valószínű otthonra talált. Hát én Osimhennek a leigazolását hoztam, aki Nápolyba kötött ki 70 millió euróért, ráadásul egy olyan átigazolási időszakban, ahol a koronavírus eléggé levitte az árakat. Hát Osimhen szerintem még abszolút nem szolgált rá erre a pénzösszegre, mert hát ő most a Lille-ből érkezik, és az előző szezonban a francia bajnokságban rugott 26 mérkőzésen 13 gólt, mindenképpen van tehetség benne, egy 21 éves srácról beszélünk, de én még nem látom azt, hogy ő letett volna annyit az asztalra, hogy 70 milliót kifizessen a Napoli, aki a klub történelmének a legdrágább igazolása lesz. Szerintem ezt a pénzt bőven más játékosokra el lehetett volna költeni, és amíg 53 millió volt Werner, aki már évek óta nagyon-nagyon jól teljesít a Bundesligába, egy fél éves csoda gyerekért, sőt, 13 góllal nem is lehet csoda gyereknek nevezni, Osimhent 70 millióért leigazolja a Napoli. Nekem ez nagyon-nagyon nem tetszik, és szerintem ez inkább be fog sülni.
Hát igen, főleg annak fényében, hogy ugye, hogyha már Wernerrel hasonlítod össze, akkor Wernernek az árát 64 millióra tették, míg Osimhennek 40 millióra tették az árát, és ehhez képest 30 millióval volt drágább a vételára. Nem tudom, 21 éves, azért fiatal még, de valószínűleg igen, egy ilyen...
Hát számomra az értetetlen kategória.
Nekem az a gyanús, hogy minden évben van egy olyan játékos a francia bajnokságból, akiért bankot robbantanak. Ilyen volt két éve Lacazette.
Igen.
Itt a Lyonból igazolta le, az Arsenal tavaly a Lille-ből jött Nicolas Pépé, igen, és most meg ez a srác, ugyanúgy csak a Lille-ből. Egyszer bejött egyébként a Chelsea-nek hasonló bankrobbantás a Eden Hazarddal, őt a Lille-ből igazolták le. Azért szerintem ne temessük így a Nápolyt, ott is vannak szakemberek, azért ott...
Meg 21 éves, úgyhogy lehet...
Ők nem úsznak a pénzben, azért
hát nyilván... igen, nekem ezért volt furcsa, hogy Nápolyban is sok pénz, és pont
ezért megvizsgálom szkeptikusan ilyenkor a dolgokat, nyilván lehet, hogy neki kellett egy ilyen játékos, ugye elment a Calion, el fog menni a Milik, kellett nekik egy jó csatár.
Hát meglátjuk, hogy megszolgálja majd a pénzét. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána beszélni fogunk a Forma 1-ről, és a top 5-ös listánk sem marad el, hamarosan jövünk.
Egy zicsert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
Folytatjuk is a Tribün adását. A következő rovatunk a hét témája lesz. Belga nagy díjon rajtcélgyőzelem született, ugyanis Hamilton behúzta ezt a futamot is, és már azért akkora előnye van, hogy úgy tűnik, hogy már most megvan a bajnoki címe. És hát Hamilton azt nyilatkozta a futam után, hogy amikor ő Schumachert nézte gyerekként, tinédzserként, akkor ő is elaludt a futamok alatt, megnézte a rajtot, megette a békönös szendvicsét, majd a befutóra felébredt, és mondta, hogy teljesen megérti azokat a szurkolókat, akik ugyanezt követik el, ugyanezt teszik a mostani versenyeken. Balázs, mi erről a véleményed? Osztott Hamiltonnak a nyilatkozatát, véleményét?
Hát egyébként egyfelől igen. A gyűlölködőkkel nem értek egyet, akik nagyon szapulják Lewis Hamiltont.
Ez kicsit nagyképű ilyet állítani, nem? Tehát, hogy én is olyan vagyok, mint Schumacher, én is csak elindulok és megnyerem a futamokat.
De hát igaz.
Nyilván van benne magabiztosság, stb., de szerintem nagyképű.
Szerintem ő nem azt állította, hogy ő a világ legjobbja. Pusztán mesélt egy dolgot a saját életéből, amit ő is úgy élt meg. Nyilván egy kicsit sajnálja, és szerintem egyébként egyfelől jogosan sajnálja, hogy nincsen ellenfele.
De tehát, hogy lenézi, azért mondom, hogy nagyképű, lenézi az ellenfeleit. Még a saját csapattársait is.
Hát nem nézte le, ő Bottas soha nem nézte le, sőt, meg Verstappent is mindig.
Amikor ilyen kijelentéseket tesz.
Hát azért Bottasnak mostanában beszól, mert sokszor volt, hogy Hát ez a gumi spórolásra szól, és hát Bottasnak általában ez nem szokott menni. Meg most Albonnak is beszólt, hogy hát Verstappen egyedül van, és azért Albonnak is nyilatkoznia kellett, hogy nem érdekli, mi a véleménye Hamiltonnak róla, amikor pedig Hamilton 2 dobogótól fosztotta meg Albont. Egyébként Hamiltonnak a teljesítménye teljesen megengedheti azt, hogy Hamilton azt mondja, hogy ő a jelenleg a világ legjobbja, mert valóban az, és valószínűleg már nagyon-nagyon vár arra, hogy legyen egy igazi vetétársa, előbb-utóbb meg fog az érkezni, és akkor nem biztos, hogy ennyire fog annak örülni.
Szerintem egyébként Hamilton esetében örülhetünk, hogy csak ennyit mond. Én Mihály Schumachernek a sikereinél azért árnyaltabban nézem ezt a képet, mert Schumacher egyszer-kétszer csinált olyan dolgokat, amik nem voltak szimpatikusak. Tehát ő azért egy-kétszer a sportszerűség és a felség határait átlépte. Hamiltonnál én ezt nem érzem. Hamilton sokkal inkább küzdeni akar, sokkal inkább meg akar harcolni azért. Ő az egész életében ezt csinálta, és igazából elkezdtem ezt a gondolatmenetet is az előbb, hogy azok, akik akár a posztunk alatt is ugye kiemelték, hogy Hamilton az egy senki Schumacherhez képest, szerintem ezt hiba állítani. Nyilván az is hiba, hogyha Hamilton egy ilyen dolgot mesél el, inkább tehát igazából azt mondanám, hogy most eszembe jutott, hogy akkor most boostolja azokat az embereket, akik ellene versenyeznek. Ezt már megtette, és annyira bénán nézett ki, hogy azt mondja, hogy már annyira vár egy olyan emberre, aki végre kihívója tud lenni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen az a helyzet, hogy ez a Mercedes, ez nagyon egyedül uralkodó. Bottaszt igazából most lehet, hogy Hamilton is lenézi, de maga a Toto Wolff is lenézi, tehát hogy...
Hát amikor azt mondta róla, hogy egy vízhordó...
Nem lehet mit csinálni, tehát már Bottas 2 hete elismerte, hogy ő már lemondhat erről a VB címről is. Tehát így értitek, hogy egy világbajnak hogy veszíti el a motivációt, vagy hát nem veszíti el a motivációját, csak motiválni akarja többieket. Hogy gyerünk már.
Hát meg a belga időmérő után volt az, hogy megkérdezték Bottaszt, hogy akkor mi a vélemény erről a második helyről, és akkor mondta azt, hogy hát jobban is örülök ennek a második helynek a szélárnyék miatt, meg már nem tudom, hogy hol tudott Hamilton nálam 5 tizeddel jobb lenni, nem tudom a megoldást. Úgyhogy igazából szerintem itt tehetségbeli különbség van.
Igen, és amit még kiemelnék, ugye most jön a
Ferrari-nak a 13. és 14. helyét?
Igen, igen. De hogyha már Ferrari, akkor azért említsük meg, hogy most jön az olasz nagydíj, ahol hát a Ferrari egy gyakorlatilag hát egy szemétbe való autóval áll rajthoz, és maga Mattia Binotto már megint adott egy nagyszerű nyilatkozatot, amiben elmondta, hogy hát sajnos nem volt idejük felfogni azt, hogy gyengék, és már pont kifutottak az időből ahhoz képest, és ők megcsináltak egy nagyon jó autót ahhoz a nagyon jó motorhoz, és hogy egyébként azok a szabálymódosítások mindenkit érintettek, nem csak a Ferrari, csak a Ferrari-t jobban. Tehát én erre azt mondom, hogyha én a Ferrari-nak az elnöke lennék, ebben a pillanatban mondanám Binottonak, hogy köszönöm szépen a 25 év munkádat, elmehetsz.
Figyelj, szerintem Binottónak a kirúgása önmagában nem oldaná meg a Ferrari-nak a problémáit.
Az első lépés.
Első lépés lenne, hogy odahozza egy olyan vezetőt, aki további kirúgásokat fog végezni. Csak az a gond, hogy aki kirúgna Binottót, azt az elnököt kellene kirúgni, mert a legnagyobb probléma nem Binotto, hanem a Ferrari elnöksége, hát és igen. Azt meg nagyon nehezen fogod tudni elmozdítani.
Igen, mert sajnos egy elnöknek önmagának kell lemondania.
És ez nem fog megtörténni a Ferrari-nál.
Még csak tisztújítás sincsen, sajnos, hanem ugye addig elnök az elnök, ameddig ő nem mondja azt, hogy nem elnök. Ugye Luca di Montezemolo is kiadott egy nyilatkozatot, amiben egyébként Sebastian Vettelt is megvédte, és azt mondta, hogy ez kizárólag a Ferrari hibája. Montezemolót én egyébként tartom annyira nagyra. Ő azért Enzo Ferrari-tól tanult, ő neki volt az asszisztense még a 80-as években, és a 91-be került oda az elnöki pozícióba. És hát ő az ő vezetése alatt érték el azt a rengeteg sikert Schumacherrel, Zsántotta és Ross Brownnal. Úgyhogy én egyfelől igazat adnék neki, mert a Ferrari szerintem ezt elrontotta, és sajnálatos mód, hogy azt látjuk, hogy egy Q2-be kiesik a csapat, de De tök jó az botrány. Szerintem.
De egyébként meg az az érdekes, hogy na. Pár héttel ezelőtt beszéltünk arról, és te is mondtad Balázs, hogy na most figyeljetek, mert a Ferrari azt nyilatkozta, hogy teljesen új koncepcióval érkeznek majd meg Belgiumba, és meglepetést fognak okozni. Erre...
Meglepetést okoztak, Ácsi. Meglepetést okoztak.
A vergődésüknek a csúcspontja ez a 13. 14. hely.
Az volt a csúcs, amikor Kimi Räikkönen leledőzte Fettelt. Tehát akkor én...
Tehát az a helyzet, hogy ez a Ferrari, ez azt se tudja, hogy mit beszél. Tehát, hogyha azt mondják, hogy új koncepció, akkor nem értik azt, hogy mit jelent az, hogy új koncepció, mert ők csak hoztak három elemet az aerodinamikai részen, és akkor azt hiszik, hogy most majd megváltják a világot, és mindenkit felmentenek a súlyokra.
Tehát megesett az a csúfság, hogy nem végez a top 10-ben a Ferrari a monzai futamon?
Nem szerez pontot Monzában?
Hát elég rossz lenne, de az a helyzet, hogy a belga nagydíjat nézve, hogy még egy Lando Norris is azt mondta, hogy gyakorlatilag, hogyha Leclerc a hosszú egyenesnek a végéig kap előnyt, még akkor is leelőzik. Tehát, hogy egyszerűen annyira gyenge a Ferrari motorja, hogy ugye az utolsó 6 pilóta, az Ferrari motoros autóval megy. Tehát ez szerintem szégyen egy Ferrari számára.
Ezzel egyetértünk, és szerintem, ha már a Ferrari motoros autókról beszélünk, akkor nagyon érdekes lesz az Alfa Roma és a Haasnak a helyzete, mert úgy tűnik, hogy akár mind a két csapat mindkét pilótájától elköszönhet. Így elköszönhetünk Grosjeantól, Magnussentől, Giovinazzitól, és sajnos Räikkönentől is. Nem biztos, hogy mind a négyen távoznak, de nagyon sok tehetséges fiatal átsingózik a helyekért a Forma 2-ben. Mick Schumacher, Schwarzman, Aylott, akik egyébként mind a Ferrari akadémiáján vannak, és most ebben a szezonban bizonyítják is a képességeiket, tehetségeiket, és ott van Hülkenberg, aki szintén beugrott egy futamra, két futamra, vagy igazából másfélre, és kifejezetten jó teljesítményt tett le az asztalra, és beugróként Strollra felmosta a padlót, úgyhogy...
Azt mondjuk öröm volt nézni.
Igen, igen. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, hogy ki lesz majd a Haasnál, meg az Alfa Romeo-nál, és az a kérdésem hozzátok, hogy ti melyik pilóta páros mellé tennétek le a voksotokat?
Balázs, te.
Sejtettem.
Talán csak kiegészíteni tudom a szakmai tudásodat.
Schumachernek két év után mindenképpen jönnie kell az F2-ből. Hogyha Schwarzman nem
kész,
tudja...
Kész van rá? Már Hamilton is dicsérgeti, de...
Szerintem igen.
Igen. Igen? Hát, hogyha nem nyeri a futamokat az F2-be, szerintem...
Ott nagyon nehéz F2-be futamot nyerni, meg a gumi, ott a Pirelli a gumikat annyira, most egy új gumi van, és kiszámíthatatlan, elfogynak, nagyon nehéz futamot nyerni
nem
az F2-ben.
Nem látom azt, hogy végigmegy a mezőnyen, és mindenkit
igen,
leelőz.
De ahhoz az kell, azért Schumachernek rá kell még arra éreznie, hogy úgy adjon vissza jelzéseket a csapatnak, hogy úgy tudják beállítani a saját íze szerint az autót. Az F2, az F3 pontosan erre épül. Az F3-ba is a Prema csapat azért van elő, mert annyira jó megszokott beállításaik vannak, hogy gyakorlatilag három autóval tudnak az első háromba lenni. Tehát elképesztő. Az F2-ben azért nem ez a helyzet, ott nagyon sokat számít a visszajelzés, de igazából ott is egyforma autók vannak. De az elmúlt 3-4 versenyen tulajdonképpen nagyon kiegyensúlyozott tudott lenni. Schumacher az 5.-6. helyről jött fel úgy, hogy nagyon szépeket előzött, és tényleg klasszis versenyeket.
Tényleg ne értsetek félre, én nem ellene vagyok, csak nem, azt sem akarom, nyilván... hogy egy ekkora tehetség, egy ilyen név, ne úgy érkezzen a Forma 1-be, hogy az év végén köszönünk is el tőle, hanem úgy érkezzen oda, hogy meg is tud maradni.
Én a szezon elején gondoltam úgy, hogy két év után már mindenképpen mennie kell, és igazából akkor még úgy éreztem, hogy maximum azért menne, mert ő Schumacher. Tehát, de most kezdi fölvenni a ritmust. Schumachernél ez volt ugye az F3-ba is. Gyakorlatilag a szezon második felére annyira föl tudja venni a tempót és a lendületet, hogy tényleg tud klasszis lenni.
Igen, Schumacher, Mick egy olyan pilóta, aki nem egyből zsigerből hozza a teljesítményét, hanem tapasztalatok alapján folyamatosan rakja össze a versenyét, a köreit, és fejlődik. Tényleg tavaly nagyon-nagyon gyenge szezonja volt az F2-ben. És idén a Forma 1-ben futamról futamra, hétvégéről hétvégére fejlődik, tényleg agresszívan vezet, a gumit is sokkal jobban beossza, jobban kezeli, védekezésben is fejlődik, hogy abszolút, meg a beállítások is már jobban megvannak talán, úgyhogy látom ezt a töretlen fejlődést, és szerintem most ez a szezon végére meg lehet az, hogy ő érett. És tényleg eddig igaz volt, hogyha oda kerül a Forma 1-be, akkor az azért lesz, mert Schumacher. Hmm. De most már szerintem a teljesítmény is megvan mellette, és én őt most elvinném mindenképpen akár az Alfa Róma, inkább az Alfa Rómaihoz, mint a házhoz. De mellette...
Ó, házban ne!
De van egy...
Botrány csapat.
Igen, igen. De van
a Magnussen egyébként tök jó ott. Ő szerintem valaki le fog rá csapni, hogyha lejár szerződése.
Hát azért Magnussen ugye oda került, miután berobbant a Forma 1-be, a McLarennél teljesített egy évet, ha jól emlékszem, és hát nagyon nagy bukás volt. Akárcsak ugye Pereznek ott léte a McLarennél, és igazából ő se vált be.
Igen, meg hogyha Pereznek távozni kell a Racing Pointból, akkor neki is úgy csapat került,
hogy
lehet, hogy Magnussennek eljön a vége.
Magnussen az nehéz személyiség. Ő visszapofázik, megmondja a tutit, és oda megy a versenyző társhoz, és hát nagyon durva szavakkal elküldi. És szerintem ez nem a Forma 1-hez illő viselkedés.
Ez a régi Forma 1-hez illő, ez a keménység.
Nem.
Egyébként F2-ben van egy-kettő ilyen srác, aki kifejezetten szabaszájúak. Az egyik az Mazepin, aki azért pont most Cunodával akadt össze, és azért egy elég csúnya jelenetet láthattunk vele szemben, vagy egyik verseny után, vagy pedig Tiktum, aki minden futamon folyamatosan az ő rádiózását játsszák be, mert mindenki idióta rajta kívül, minden szíd, úgyhogy azért ő egy elég szabadszájú pilóta.
Szerintem, hogyha egy versenyző, igazi versenyző, és benne van a nyers tempó, akkor nem a dumával győzi meg az embereket, és nem a dumával akarja legyőzni a másikat, hanem szépen csöndbe marad, és úgy, mint Hamilton, Verstappen, Leclerc, végigmegy a
hogy az F2-ben Callum Ilott és Robert Schwartzman. Például Schwartzman tavaly F3-as volt, és most lehet, hogy úgy lesz világbajnok az F2-ben, hogy újoncként. Ilottnak ez már nem az első szezonja, és már őt kicsit kezdték leírni, és most nagyon összerakta, de hát lehet, hogy az ő Forma 1-es karrierje ott bukhat el, hogy van egy Schwartzman, meg egy Mick Schumacher, és így nem biztos, hogy lesz csapata.
De nem biztos, mert már ezen a nagy díjon egyébként az olasz nagy díjon pole pozíciót szerzett, míg Schumacher és Schwartzman hátrébb végzett, úgyhogy szerintem azért benne van, és egy kicsit meggyőztél ára, mert én nagyon Schwartzmanra tettem le a voksomat, de igazából Schwartzman egy picit visszaesett. Az elején a szezonnak nagyon berobbant, de utána nem tudta azt a kiegyensúlyozottságot.
És az ott állott meg sokkal kiegyensúlyozottabb.
Mindegy, hogy nézzék, hogy a hallgatók is tudják követni, érdemes nézni a Forma 2-nek a futamait, több izgalom van, mint a Forma 1 jelenlegi
futamain. Őrületes futamok vannak az F2-ben, nagyon izgalmas, első körtől az utolsóig, és még rengeteg tehetség van, még az említett neveken kívül is, akire érdemes figyelni. Meglátjuk, hogy a nagyfiúk között ki az, aki berobban, de érdemes most nézni, mert az F2 különlegesen jó szezon produkál, de még beszéljünk a Williamsnek az eladásáról, mert hát egy történelmi csapat félig meddig búcsúzik el a Forma 1-től.
Hát igen, azért Sir Frank Williams, aki anno megalapította ezt a csapatot, azért hát több mint 700 nagy díjat futottak a Forma 1-be, és hát tényleg olyan pilóták fordultak meg náluk, mint Damon Hill, vagy tényleg Nico Rosberg is nagyon sokáig ott versenyzett náluk, és hát még sorolhatnánk a világbajnokokat, akik odaértek. És hát azért nem mehetünk el amellett, hogy 9 konstruktőri címet szereztek, és 7 egyéni címet, ami tényleg elképesztő. És ez Sir Frank Williamsnek az eredménye, az, hogy tényleg egy ilyen csapatot tudott alapítani 1977-ben. Tehát ez tényleg nagyon, nagyon nagy múlt, és hát azért akkor, amikor Eccleston úr is elbúcsúzott a Forma 1-től, akkor most Sir Frank Williams-től is úgy egy olyan személytől búcsúzunk, aki azért a Forma 1-nek a történelme.
Mi lesz az új csapat neve?
Williams.
A Williams-et viszik tovább, tehát általában ez az szokott lenni, hogy mint akár a Peter Sauber által...
Még legalább a név az marad.
Igen, igen, mert hát azért a Sauber istálló is olyan volt, hogy több mint 20 évet volt ott Peter Sauber svájci befektető által, és ők is az Alfa Romeo megtartotta a Sauber nevet, sőt a Peter Sauber feleségéről volt mindig elnevezve az autó, és azt is megtartották, mert így azért tisztelegnek ezek előtt az emberek előtt.
Akkor mondhatjuk, hogy kicsit szerencsés a Williams, hogy az idei szezonban jobb eredményeket értek el, mert,
igen, igen,
mert jobb áron tudták értékesíteni
igen,
a részvényeket.
A legtöbben fejlődő csapat az a Williams, egyébként a tavalyi szezonhoz képest.
Meg a Racing Point.
Igen, és fontos...
Igen, csak ők más voltak egy autón. Igen.
És fontos megemlíteni, hogy az első szabad edzésen Roy Nissany is megverte Sebastian Vettelt, ami meghökkentő.
Hát aki ő az F2-ben is a mezőnynek a vége felé teljesít általában.
Igen, úgyhogy, de a Williams az tényleg egy legendás csapat, 731 rajta, vagy 727 rajta, bocsánat, a Forma 1-ben, úgyhogy ez mindenképpen szép.
Balázs, van bármit az adásunk végén, amit kihagytunk volna itt a Forma 1-gyel kapcsolatban, és mindenképpen el szeretném mondani, mert egyébként nem tudnál aludni az éjszaka.
Remélem, hogy egy harmadik helyre odaérhet egy McLaren, vagy egy Renault, vagy
akkor
Norris,
Ferrari
vagy,
nem.
Vagy Ricardo, hát azt már elengedtem.
Hát igen, például a Renault 4.-5. helyet ért el a Belgiumban, ami talán az elmúlt évek legnagyobb sikere volt, még azt nem mondom, hogy elhiszem egyelőre a Renault-nak ennek a hatalmas fejlődését, de tény, hogy előrébb léptek az elmúlt...
Meg tudnak villanni.
Hetekhez, évekhez képest.
Tehát ők kivételesen egy olyan csapat, amelyik nem trükközik semmivel.
Arról még fontos említést tenni, hogy azt sejti a Forma 1-es sajtó, hogy a Renault megegyezett a Mercedes-szel, azért lépett vissza a Renault a Force Indiának a...
Megkapták ők is a fékhűtő rendszert.
De érdekes módon a Racing Point visszaesett az elmúlt nagy díjon.
Az mondjuk igaz.
És utána adta vissza a fellebezési lehetőségét a Renault, úgyhogy valami lehet a háttérben.
Hát mindig, a Forma 1-ben
mindig van, és minden héten jön valami
ez
újabb.
Ez a sportág a politikáról szól, meg a
pénzről.
Meg a pénzről. Nagyon köszönjük, hogy ezen a héten is minket hallgatatok. Jövő héten ismételten jelentkezik majd a Tribün csapata. Sziasztok!
Sziasztok!
Viszont hallásra!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.